Persona. Köszöntjük a kedves hallgatókat, ez itt a Szürke Zóna Podcast, a mikrofonnál Rezső, valamint állandó vendégem, Dani.
Sziasztok!
A mai napon a abortusz, illetőleg terhesség megszakítás vonatkozású álláspontokról fogunk beszélni. Ez kettőnk között nem egy vita lesz Danival minden jel szerint, mert azt veszem észre, hogy abortusz témában hát a vélemények és az álláspontok ütköztetése az marhára működik, és ez egy tök jó dolog, és nyilvánvalóan az emberiséget az viszi előre, hogyha az emberek vitatkoznak, viszont a mi műsorunkra nem feltétlenül a vitatkozás jellemző, hanem inkább az, hogy szemléltetünk dolgok, tényfeltárunk, összefüggéseket keresünk, hasonlók, és ezt a mostani epizódot is ennek a jegyében fogjuk megcsinálni, ezért is inkább azt a címet adtuk neki, hogy pro-life, pro-choice, mert ez a két mozgalom az, vagy a két kategorikus álláspont a terhesség megszakítással összefüggésben, a pro-life az értelemszerűen abortusz ellenességet akar, a pro-choice pedig a, hát ha nem is az abortusz pártiságot, de az önrendelkezést, az embernek a saját teste fölötti rendelkezési jogot képviseli, és erről fogunk beszélni, bár nagyon nehéz dolgunk van, mint ahogy egyébként a minden kb. Második témánk vonatkozásában is nehéz dolgunk van, mert hogy érzékeny témáról van szó, de ezzel nincsen semmi baj, csak ugye nagyon közel leszünk ahhoz, hogy bizonyos emberekben kicsapjuk a biztosítékot, márpedig egy olyan témáról fogunk beszélni, ami tekintetében bármit mondhat az ember, valakit magára fog haragítani. És nyilván az adás előtt megnéztünk mi is abortusz témájú tartalmakat, és szinte mindegyikben azt láttam, hogy ha valaki elmondja, hogy hát én azt gondolom, hogy ez és ez és ez, akkor lesz valaki, aki azt mondja, hogy miért, és akkor, hogyha ez történik, akkor mit, arra mit mondasz? És így látszik, hogy iszonyatosan át van itatva indulatokkal ez a téma, és ezért is próbálnánk egy picit hátrébb lépni, és független attól, hogy nekünk mi az álláspontunk, megvilágítani, hogy egyetem milyen álláspontok léteznek, és hogy ezek milyen tekintetben ütköznek egymással. Dani, mi a véleményed a mai témánkról?
Ugye néhány héttel ezelőtt volt egy családvlogokról szóló adás, ahol a LeBrand Family-vel kapcsolatban jött elő ez az egész abortusz kérdés, mármint így aktívan előjött, mert hogy készítettek egy videót az abortuszról, és akkor egy nagyon-nagyon felületes kis, tényleg egy-két keresés után találtam meg egy esetet, amit ott meg is említettem, viszont nem voltam azzal tisztában, hogy amellett, hogy azért ez mindig is azért egy eléggé alsó hangon is meleg téma volt, most eléggé forró téma, talán az elmúlt fél évben, egy évben, ezzel így akkor nem is voltam tisztában, és hát egy elég érdekes ilyen véletlen egybeesés volt, és még meg is kérdeztem Rezsőt, hogy esetleg halasszuk el ezt az epizódot, mert hogy most tényleg úgy tűnik, hogy nagyon megy körülötte a diskurzus, hát nyilván leginkább Amerikában, de azért ez kihat így az egész világra is, és egyre több helyen látom, hogy tényleg így az elmúlt fél évben emberek megosztják a véleményüket ezzel a pro-life, pro-choice kérdéssel kapcsolatban. De hát akkor ez most egy olyan téma, amit tényleg így akkor ütjük a vasat, amikor még meleg, és megnézzük, hogy mire jutunk. És hát igen, amellett, hogy érzékeny a téma, még abból a szempontból is talán kicsit nehéz dolgunk van, hogy hát ugye két férfiként beszélünk erről a témáról, és hát gyakorlatilag minket ez így első kézben soha nem fog érinteni minket, hogy egy ilyen döntést meghozzunk, és hát a maximum, amit tudunk tenni, az, hogy most itt beszélünk erről az egészről, és hogyha ha kicsit testközelibb lesz a téma, akkor adott esetben ugye a párunkat tudjuk támogatni, meg el tudjuk mondani a mi véleményünket, de soha nem fogjuk az igazi súlyát érezni ennek, hogy mi történik akkor, hogyha egy ilyen helyzetbe kerülsz, hogy neked döntened kell arról, hogy pro-life vagy pro-choice. De hát ettől függetlenül ugye nyilván keringenek a mi fejünkben is a gondolatok ezzel az egésszel kapcsolatban. Én személy szerint abszolút azt vallom, hogy a nőnek joga van eldönteni, hogy mit csináljon a saját testével és a testében történő dolgokkal, viszont hát azért így az elmúlt hetek, napok eseményei nekem kezdik azt mutatni, hogy talán így világszerte mondhatni, hogy ez az álláspont egyre kisebb és kisebb lesz, és tényleg így kisebbségbe kerül, és valahogy mindenki azt érzi, hogy idegenként dönthet arról, hogy te, mint nő, vagy leendő anya, mit csináljál a testeddel, és mit csináljál a gyermekeddel, magzatoddal. És hát igen, biztos, hogy lesznek pillanatok, amikor adott esetben vagy megbántunk valakit, vagy az ő gondolkodásával szembe fogunk menni, de én is úgy gondolom, hogy az elsődleges célunk az az, hogy próbáljunk nyíltan beszélni, mint akár a pedofiliáról, tehát azért ott is elhangzott, hogy tényleg nem egy egyszerű téma, és ha már elkezded megpengetni csak a húrt, hogy szeretnél erről beszélni, akkor már egyből mindenkinek nagyon-nagyon radikális véleménye van, és egyszerűen nem lehet egy kicsit a radikálistól visszább hozni középre, hogy egy kicsit neutrálisabban lehessen beszélni erről. És úgy érzem, hogy sajnos az abortusz, meg ez a pro-life, pro-choice is egy olyan dolog, hogy nagyon-nagyon hamar, akár pillanatok alatt a médiának köszönhetően is, meg minden egyébnek köszönhetően azonnal kialakul egy nagyon radikális vélemény, és egyszerűen nem lehet előre jutni, hogy ki mit szeretne valójában, és hogy miért szeretné azt az oldalt, amit választott. Úgyhogy biztos, hogy érdekes lesz, és tényleg sok érzékeny pont lesz. Ugyanakkor szerintem az is hát érdekes, ugye jobb szó hiány, érdekes lesz látni, hogy azért világszerte hogy kezelik ezt az abortusz kérdést, és hogy nyilván Rezső összeszedte a magyar vonatkozásait többnyire, de hogy hát azért, hogyha csak az itthoni körülményeket nézzük, ahhoz képest is elég durva végletek vannak, akár törvények szempontjából, meg akár nézetek szempontjából is.
Én mind a két álláspont szempontjából a radikalizmust, vagy a radikális oldalt rendkívül, hát nem is megvettem, de egy picit visszásnak érzem. Tehát a pro-life meg a pro-choice oldalról is van olyan vetület, amit én szerintem rohadt gáznak lehet mondani, vagy gondolni. Például rendkívül gáznak tartom azt, amikor a konzervatív jobb oldal bárhol a világon azonosságot kohol az abortusz ellenességből. Mert hogy gyakorlatilag ez alapvetően ilyen populista politikai hozzáállás indokolja számára, mert hogy demonizálni akarja a liberális baloldalt, mondom, nem az országra szeretném ezt korlátozni vagy vonatkoztatni, hanem bárhol a világon, ez sajnos most egy ilyen világtendencia, hogy ezek az ilyen ellenpólusok ilyen irányban alakulnak ki. És ugye a jobb oldal, a konzervatív jobb oldal úgy tud konzervatív jobb oldal maradni, hogyha valamihez képest tud konzervatív jobb oldal lenni, és ez a valami, ez a számára legideálisabb helyzetben egy olyan liberális baloldal, amely hát egy kicsit kiterjeszteni az abortusz jogokat, az abortusz az önrendelkezéshez való jogokat, mint ahogy kiterjeszti, és nem hangsúlyozom idézőjelbe tenni, a nem váltó műtéteknek a végrehajthatóságát, hogy a szülők beleegyezése nélkül az óvónő akár aznap, amikor meglátja kisvonattal játszani a kislányt, az óvodában már elő is jegyzi az napi nem váltó műtétre, tehát ez természetesen szélsőséges ostobaságok, de ugyanilyen szélsőséges ostobaság, mint hogy a liberális baloldal az ész nélkül és kontroll nélkül akarja, és ez a legundorítóbb része, gyakorlatilag fogamzásgátlásként alkalmazni az abortuszt. És ez sajnos egy ilyen végletekig undorító, de létező, politikától függetlenül is létező felnőtt emberek által képviselt álláspont, hogy az abortusz az sokak számára egy fogamzásgátlási megoldás, hogy gyakorlatilag terhes leszek, de nem én, hanem egy lány. Nyilvánvalóan az is egyébként hírértékű, hogy két férfi vagyunk, akik abortuszról beszélnek, de hát ez most a műsorunknak a sajátossága, még egyszer se hívtunk vendéget, és nem is tudom, hogy fogunk-e valaha, de nem is erről van szó. Hogy egész egyszerűen egy fiatal nő egy bizonyos narratíva szerint tekinthet úgy az abortuszra, a terhesség megszakításra, hogy hát basszus, én partizni akarok nyáron, pont terhes leszek, hogyha most teherbe estem, pont terhes leszek, amikor nyit a park, úgyhogy na most elmegyek akkor abortuszra, aztán majd fogok tudni partizni a nyáron. Tehát, hogy ez természetesen nincs így, mert szögezzük le. A terhesség megszakítás egy kurva gázélmény. Tehát azt nem hiszem el egyszerűen, hogy az egy olyan dolog, hogy így hát ezt berakom a mozi elé, hogy így meglegyek vele, hanem az egy nőben, pláne egy fiatal lányban valami iszonyat traumát képes előidézni. Valami felfoghatatlan traumát, de erről is fogunk beszélni. És azért is tartom rohadt gáznak, amikor a jobb oldal magának vindikálja az abortusz ellenességet, mint azonosságot, mert úgy csinálnak, mintha nem lenne legális egyébként az abortusz. Magyarországon például legális az abortusz bizonyos keretek között, annak ellenére, hogy konzervatív jobboldali, idézőjelesen konzervatív jobboldali kormány van hatalmon. De hát ez megint csak a populista politikához vezethető vissza, de az is rendkívül visszatetsző, amikor valaki megint csak azonossági alapokon tiltani akarja az abortuszt, mert akkor ezek szerint akkor is ki kéne hordani a gyereket, ha a fogyatéka miatt képtelen lesz az önellátásra, vagy hogyha a terhesség veszélyezteti az anyát, vagy hogyha nemi erőszak eredménye a fogantatás. És ez megint csak egy olyan sztori, amit igenis képviselnek az emberek, bizonyos emberek, hogy a gyermeket mindenféleképpen, minden feltétel mentén, meg minden probléma és körülmény ellenére, de ki kell hordani és meg kell szülni. És hiába, és ilyenkor szoktak az emberek felidegesedni, hogy na és hogyha végtagok nélkül születne, és ezt már lehet látni az anyamékben, akkor is, mert az Isten szeretetét már megkapta, és az isteni áldásban részesült, és így fogja tudni befogadni Isten a mennyországba. Jó, de hogyha megerőszakolták a nőt, és nem elég, hogy egy ilyen hatalmas életre szóló traumában részesült, de még ki is kell hordania a megerőszakolójának a gyermekét, majd a kezében kell fognia annak az embernek a gyermekét, aki rajta egy akarata ellenére egy szexuális aktust hajtott végre. Ez megint csak olyan dolog, amit nem hiszem, hogy túlságosan keresztényi elvárni egy nőtől. És hát arról már ne is beszéljünk, és az természetesen keresztényi szempontok mentén is egy konszenzus, hogy akkor, hogyha egy nőnek az életét veszélyezteti a szülés, akkor természetesen még akár a keresztény katolikus egyház szempontjából is legitim és jogos az abortusz, és hogyha láttátok a Hodász atyának a videóját, ez a Papi Faktor, vagy mi a franca neve?
Papi, igen.
Igen, igen, most már ugye megszűnt az a csatorna, vagy nem megszűnt, hanem abba hagyták a videózást, de ott is ez a fiatal szemüveges paplegény, ez felidézte a Gianna Beretta Molla nevű olasz orvost, akit II. János Pál pápa 94-ben boldoggá avatott, és ő volt az, aki úgy utasította el az abortuszt, hogy annak ellenére, hogy így tudható volt, hogy nem fogja túlélni a szülést, és inkább vállalta azt, hogy belehal a szülésbe, de nem volt hajlandó alávetni magát az abortusznak.
Hát nyilván lesznek ilyen szörnyű és elkerülhetetlen helyzetek, mint ahogy mondtad, hogy akár a magzaton már látszik, hogy szegény valószínűleg nem fog tudni élni egy teljes életet, vagy hogy megerőszakolták a nőt, és így esett teherbe. Viszont nekem van egy sanda gyanúm, hogy ebben a folyamatosan rohanó világban, meg ugye egyre furcsább és furcsább világban rengeteg abortusz azért lesz végrehajtva, mert hát igen, mit tudom, én Gizike elment bulizni, és hát ez egészen odáig fajult, hogy akkor, hogy este összemelegedtek egy sráccal, és hát teherbe esett. És az a baj, hogy szerintem ezt az egész diskurzus talán ott kellene kezdeni, hogy az ilyen jellegű abortuszokat el lehessen kerülni, és ez szerintem abszolút indokolná azt, hogy egy alapos, érthető, normális szexuális felvilágosítást adjanak a gyerekeknek. Az a helyzet, hogy sajnos minél fiatalabb korban, mert nyilván ez megint csak egy forró téma itt Magyarországon, hogy ugye ki mikor mit mondhat el másnak a gyerekének, ugye ezt azért az elmúlt 1-2 évben ezt hallhattuk, hogy itt senki nem szeretné ezt, mert mi nagyon konzervatív ország vagyunk, de hiába akarom én, hogy a 12 éves gyerekemet ne világosítsák föl, mert majd én tudom, hogy mikor világosítom föl, zárójelbe hozzáteszem, valószínűleg soha, mert konzervatív vagyok, és nem fogok a fiammal ilyenről beszélni, hogy mi történik, amikor jön a gólya, meg hasonló, de a helyzet az, hogy több női ismerősöm van, aki annó bevallotta, hogy 12-13-14 éves korában vesztette el a szüzességét, és hát, hogy mondjam, utána sem volt tétlen, tehát ez nem úgy volt csak, hogy egyszer megtörtént a nagy szüzesség elvesztés, és akkor utána 5 évig nem feküdt le senkivel, hanem elég, mondhatni, elég aktív szexuális életet élt. És nyilván akkor egy kicsit gáz volt, hogyha egy olyan ember voltál, aki mondjuk még 18-19 éves korában nem vesztette el a szüzességét, akkor azért úgy kicsit lehajtott fejjel sétáltál, és még cikinek érezted, hogy hú, basszus kulcs, én még szűz vagyok. De belegondolva azért szerintem így 30 pluszosan nem feltétlenül egy olyan rossz dolog, hogy idézőjelesen rossz körülményekbe kerültél, és nem tudtad elveszteni a szüzességet, mert ki tudja, hogy mi történhet. Hát csak gondoljunk bele, hogy egy 12 éves lány, értem én, hogy fiatalon a lányok szeretik azt mondani, hogy komolyabbak, mint a fiúk, de ettől függetlenül egy 12 éves, még nem kifejlett lányról beszélünk, aki simán teherbe tud esni, nem kell messzire menni, azért itt Magyarországon is volt rengeteg példa, hogy 14-15 évesen már két gyereke van valakinek, hogyha normálisan prezentálva lenne ez az egész kérdés, hogy kislányom, mi van akkor, hogyha te lefekszel valakivel, és hogy ennek milyen eredménye lehet, és hogy igen, ez odáig is elfajulhat, hogy te teherbe esel, hát el lehet vetetni a gyereket, és ezt is szépen, aktuálisan, normálisan megosztanák a fiatal generációkkal, talán már sokat lehetne segíteni azon, hogy ezt az abortusz témát elkerüljük, mert mondom, nekem van egy olyan érzésem, hogy azok a fiatalok, akiknek ez így nem lett elmondva, még akkor is, hogyha később látták az interneten, a tévében, vagy akárhol az ezzel kapcsolatos beszélgetéseket, már valahogy nem megy át úgy, és még tényleg akár 18-19 évesen is éltél egy fajta életet, és az akkor is tovább fog menni, és felelőtlen leszel, és itt kell valahol előhoznom a saját példámat, hogy 18-19 évesen én is nagyon-nagyon felelőtlen voltam ebből a szempontból, de hát volt egy párom, aki mondhatjuk, hogy szintén ugyanebben a cipőben jár, és ennek köszönhetően nekünk is volt egy ilyen egyhetes pánikidőszak, amikor azt hittük, hogy úristen, itt most jönni fog a gyerek, mert hogy ugye nem jött meg a menstruáció, meg hasonló, és még utána is valahogy folytattuk ezt. Tehát érted, hogy nem nagyon változtattunk a hozzáállásunkon, és szerintem, hogyha ezt a mentalitást valahogy lehetne valamilyen szinten orvosolni, hogy ezt így egy picit helyrehozzák, rendbehozzák, hogy máshogy gondolkozzál, hogy belegondoljál abba, hogy igenis te egy életről kell, hogy majd döntést hozzá, azért, mert hülye voltál, és nem húztál magadra gumit, illetve hát a párod nem húzott magára gumit, vagy akármi, szerintem már ezzel rengeteg ilyen abortusz szituációt meg lehetne oldani, és talán már egy picit közelebb kerülnénk ahhoz, hogy enyhítsük a témát, mert nem lenne arról szó, hogy naponta x ezer abortuszt kell végrehajtani, hanem jelentősen lehetne csökkenteni. Nyilván ez egy utopisztikus világ, ez nem fog megvalósulni, mert a fiatal attól még fiatal marad és meggondolatlan, de szerintem ez lenne az első lépés, amit meg lehetne tenni, hogy a fiatalokat felkészítjük arra, hogy milyen következményeik lehetnek a döntéseiknek.
Most lényegében azt artikuláltad, hogy kellene egyáltalán szexuális felvilágosítás mondjuk az iskolákban, mondjuk legcélszerűbben az általános iskolában, már ilyen cseperedő, ilyen hormonizáló gyermekek számára, ami totál legitim érv, és bárkinek ez lehet a konzekvenciája az abortusz témát illetően, hogy hát meg kéne előzni az abortuszt azzal, hogy egyáltalán a fiatalok, amikor még rohadtul a pillanatnak élnek, és abszolút felelőtlenek, de akkor is legyen egy ilyen reflex, hogy na várjál, csak a gumit felhúzom, mert vagy a kislány elintézi, nem tudom, ugye egy csomó ilyen fogamzás gátlási megoldás van. Többféle gátlás is él vele szemben, például, hogy egyáltalán nehéz beszerezni, nem nehéz, hanem az nehéz, hogy elmész a DM-be, és lerakod te, mint 14 éves fiú, vagy nem tudom hány évesen az óvszert, hogy akkor ezt így megvenném. Tehát nyilvánvalóan egy csomó fiatalembernek lehetnek ezzel kapcsolatban gátlásai, és ebből még rengeteg probléma is származhat, vagy hogy mondjam, nem is probléma, hanem rengeteg olyan akadály is származhat, hogy egész egyszerűen például büszkeség kérdése, hogy hát én nem fogom felvenni, mert hogy az hogy áll már, meg hogy az nem is igazi szex, hanem ott valami borítás van rajtam, vagy mit tudom én, tehát hogy egy csomó ilyen büszkeségi szempont is szerepet játszhat. De a legfőbb probléma szerintem az, hogy egész egyszerűen nincsen kultúrája Magyarországon a szexuális felvilágosításnak. Én legalábbis rohadtul nem emlékszem, hogy részesültem volna valaha is szexuális felvilágosításban, lehet, hogy hiányoztam, fogalmam sincs, de én nem emlékszem, hogy engem összerántottak volna az osztálytársaimmal, és így adnak mindenkinek egy óvszert, hogy tessék, bontsátok ki, és így nézzétek meg, dugjátok bele az ujjatokat, vizsgáljátok, hogy ez hogy működik, és akkor elmagyarázom, hogy ez mitől fog megvédeni titeket, mint például attól, hogy lerohadjon a pöcsötök. Tehát, hogy ez például szerintem egy elég jó érv, hogy nemi betegségekkel rohangászni a nemi beteg gondozóba 16 évesen rohadtól nem cool, és ti se akarjátok. De visszatérve, nincs kultúrája ennek Magyarországon. Egy iskolai igazgatótól tudom, hogy érett és vezetői döntés született arról, hogy a gyerekek nem fognak, annak ellenére, hogy az iskolában az első osztály elkezdett szexuálisan is érni, és már gyakorlatilag az együttalvások már ajánlatokba is átfordulnak, de megszületett a konkrét döntés arra vonatkozólag, hogy ezek a gyerekek nem fognak az iskola részéről szexuális felvilágosításban részesülni, és ennek egy oka van, hogyha ezek bármit csinálnak, tehát ne adj Isten, az egyik teherbe ejti a másikat hetedikesen, akkor az iskolát fogják a szülők felelősségre vonni, mert a szexuális felvilágosítás órán egyáltalán tudomására jutott a gyerekeknek, hogy van olyan, hogy szexualitás. Uh-huh. És ezt egy iskolában, egy nevezetes iskolában, nem tudok mindegyiknek a nevében nyilatkozni, de egy iskolában már részemről számomra tudhatóan megszületett a döntés, hogy ezt nem kockáztatjuk meg. És ezért fogtam a fejemért hozatosan, amikor a 22-es választás előtt elindult ez a megint csak populista alapokon nyugvó ilyen mozgósítási módszer, hogy hát menjetek el szavazni, mert különben szexuális felvilágosítás órákra beszivárognak a szakállas nők, és elmondják, hogy egyébként bárminek valhatod magad, meg akár meg is adhatom a klinikának a telefonszámát, ahol átműtenek téged bármibe. Uh-huh. Tehát, hogy egy olyan országban, ahol nincsen szexuális felvilágosítás, nem fenyeget ez a veszély, hogy jön a szakállas nő, és átbuzultatja a gyermekeinket. Igen. A kertek alatt. Érted? És most elmesélek egy sztorit, leesik az állad, komolyan, de szerintem ezt te ismered is valamennyire. Jegyes oktatáson részesültem a feleségemmel, akkori mennyasszonyommal, 25 évesen. Ez arról van szó, ezt egyébként egy másik epizódra szántam, amikor a katolicizmussal foglalkozunk, de most akkor ezt megelőlegezem, de arról van szó, hogyha templomi esküvőt szeretnél, akkor a pap az téged, meg többet magatokat, akik azon a nyáron például jegyes oktatásban házasodni akarnak abban a templomban, akkor ő egy ilyen több alkalmas jegyes oktatásban részesít titeket, hogy elmentek az ilyen konferencia termébe, a plébániának, hogyha katolikus templomról beszélünk, és leül a pap, és ő ehhez ragaszkodik, ő összesen ad titeket, hogyha ezen nem vagytok túl, ragaszkodik hozzá, hogy öt alkalmon vegyetek részt, és akkor beszél az ilyen katolikus hitelvekről, meg hasonlókról, de ez megint csak én borzasztó butaságnak láttam, mert például az a pap, aki nekem ott azt mondta, hogy vegyétek tudomásul, hogy az, hogy úgy éltek együtt szexuális életet, hogy nem vagytok még házasok, az Isten szemében bűn. Uh-huh. Én meg hát megint csak így gondolkodtam, hogy ja, az, hogy együtt élsz a házvezetőnőddel, az nem bűn, ugye? Tehát, hogy katolikus papként, ami teljesen bocsánatos, tehát egy szavam nincsen, csak akkor engem se érje már kritika, hogy szexuális életet élek a mennyasszonyommal házasságon kívül, mint valami vadállat. Brutál volt, hogy mondjuk ebből az öt alkalomból négy az úgy simán lement. Tehát eljött ez a pap, így viccelődtünk, beszélgettünk, egész jó volt, érdekes volt, jó hangulat volt, nem volt ezzel feltétlenül probléma, de az utolsó alkalommal jött egy külsős. És még fel is készített minket a pap, hogy jönni fog ez beszélni fog nektek a terhesség megszakításról. És így pislogtam, hogy mi van? Hogy jön ez ide? Meg minek? Miért van erre szükség? Uh-huh. És eljött ez a maki, aki egy ilyen 60 éves csávó, szerintem legjobb esetben is egy ilyen tesi tanár kategória, tehát hogy ezt csak azért mondom, mert nyilván neki van egy funkciója mondjuk egy ilyen oktatási rendszeren belül, és néha behívják ilyen hülyeségekre is. Tehát az volt a benyomásom, hogy az ő egyébként meglévő funkciója mellett ellát ilyen funkciót is, hogy a fiatalokat felvilágosítja a terhesség megszakítással összefüggésben. De egy borzasztó, iszonyat nagy ilyen rendszerzavar volt ott valami ebben a helyzetben, mert hogy ez a csávó bejött a jegyes oktatás sorozatnak az utolsó alkalmával, és 20-30 éves embereknek, akik hónapokra voltak attól, hogy összeházasodjanak, nyilvánvalóan azzal a céllal, hogy családot alapítsanak, elkezdett képeket vetíteni a terhesség megszakításról. Uh-huh. És én oda se néztem, tehát hogy gyakorlatilag az ilyen némasikoly kategóriát vetítette le, amit egyébként általános iskolás kislányoknak simán érdemes, vagy hát nem tudom, nem láttam, de nem 20-30 éves embereknek kell azt oktatni, hogy mi lesz akkor, hogy egyáltalán milyen folyamat megy végbe a terhesség megszakítással. Tehát, hogy ezt ne kelljen már magyaráznom, hogy általános iskolás éppen cseperedő, nemileg is megérő fiataloknak kell megmutatni, hogy azért ne legyetek gátlástalanok, amikor dúlnak bennetek a hormonok, mert ezt kell majd megcsinálni a magzattal, és ezt is se akarjátok. Uh-huh. Ez logikus, de egyszerűen nem tudom, eltévedt az a csávó, szerintem bolygót is tévesztett, hogy elkezdi mondani, és akkor vetíti a képet, hogy itt most éppen levágják a magzatnak a fejét, meg ilyen hasonlók. És és megszületett a konklúzió, én néztem másokat is, hogy senki nem nézett oda, hanem így nézett maga elé, hogy így mi, hol a francban vagyunk, meg mi az Isten történik. És így megszületik a konklúzió, hogy bármit is mond a jog, hogy ezek még nem emberek, hogy ezek még nem jogi személyek, itt össze is mosolyogtunk volna a feleségemmel, hogyha nem lettünk volna lesokkolva, hogy hát a jogi személy, az jogászt kivágnak a vizsgáról, hogyha így beközli, hogy az ember az egy jogi személy. Mert tudjuk, hogy a jogi személy, mert hallgatjuk a Szürke Zóna podcastet, az jellemzően cég, szervezet, jogi személyiséggel rendelkező intézmény hasonlók, de egy természetes személy, egy magánszemély nem tud jogi személy lenni, legfeljebb némi értelmezés szerint jogi személyiséget tud lenni, például, hogyha egyéni vállalkozó, de ebben sem vagyok annyira biztos, teljesen mindegy emberre nem mondjuk, hogy jogi személy. És mondja a fazon, hogy ezek akkor is emberek, egy magzat az már ember, és az már egy lélek, és az igenis gyilkosság, az abortusz, és leesett az állam, hogy hol vagyunk, hogy mi az Isten, hogy mi történik, hogy létezik az, hogy én ezt nekem itt most, 2 hónappal a házasságom előtt, nekem ezt végig kell hallgatnom 25 évesen. És máig nem értem ezt a döntést, és amikor elkezdtem hüledezni a környezetemnek, és hát mindenkinek először azt nevesítettem, hogy ezt miért most hallgatjuk, és hogy mi szükség erre, akkor az volt a kérdés, hogy miért, mikor kéne ezt meghallgatni, vagy mikor kéne ezt leadni. Hát mondom, általános iskolában, csak arról már lecsúsztunk.
Igen.
A másik dolog, amit nevesítettem, és valami iszonyat probléma volt ez, hogy ez a csávó úgy állította be a terhesség megszakítást, mint hogyha egy fogamzásgátlási módszer lenne, és gyakorlatilag így hangsúlyozta is, hogy hát lehet hogy ha nem szüli meg a gyermeket a kislány, akkor több táskát fog tudni majd venni utána. Értitek, ezt egy 60 éves ilyen katolikus ember egy plébánián mondta el. És akkor ezt is ugye emlegettem a környezetemnek, hogy ilyen hülyeség létezik, hogy ő azt gondolja, hogy egy fiatal lány azért megy el abortuszra, hogy másra költhesse azt a pénzt, amit a gyerekre kell majd költeni. És így azt a választ kaptam, hogy nem tudhatod. Nem ismered az iparágat, nem ismered a tendenciákat, lehet, hogy rengetegen ebből az indítatásból mennek el abortuszra. És így, úristen, hogy itt nagyobb a baj, basszus, mint csak az, hogy volt egy rosszul sikerült jegyes oktatás. Tehát itt nagyon súlyos, nagyon rostoba reflexek vannak beépülve a társadalomba.
Hát igen, elég érdekes, hogy egy jegyes oktatás van, ahogy mondtad, hogy nem sokára összekötitek egy életre az életeteket, és hogy majd jön a családalapítás, meg minden, és akkor pont ilyenkor kell mutatni. Hát igen, ez például egy ilyen furcsa jelenség, és hát nyilván annak is a következménye, hogy nincs ez a felvilágosítás. És az a helyzet, hogy ugye lehet hüledezni azon, hogy te mondjuk 12 éveseknek akarod elmondani, hogy mi is történik valójában, hogyha lefeküdsz valakivel. A 16 éves kor az már túl késő. Tehát nem tudom, hogy manapság mennyire trendi 13 évesen mondjuk elveszteni a szüzességed. Sajnos van egy ilyen, hát nem tudom, ebből a szempontból előítéletes vagyok, és szerintem inkább divatosabb lett, mondjuk akár a mi gyerekkorunkhoz képest is. De egyszerűen, hogyha 3-4 évvel később világosított föl, akkor már késő van egyszerűen, és nyilván megvan az ízléses módja. Kérdés, hogy ugye melyik módszer szeretnéd választani, hogy mutogatod neki ezeket a képeket, vagy nem tudom, szóban mondod el. Valahol egy kicsit az az érzésem, hogy a durvább az esetleg több eredménnyel járhat, de a lényeg az, hogy kell. És egyébként igen, most én is gondolkoztam, nagyjából drogprevenciós ilyen előadás volt a gimiben, de ilyen szexuális felvilágosítás nem volt, és hát sajnos szerintem nagyon nagy szükség van erre, mert tényleg azért ezzel sok dolgot meg lehetne előzni, és nem csak az abortuszról beszélünk, hanem valóban akár a nemi betegségekről beszélünk, meg nagyon sok dologgal együtt jár ez, hogy nem ciki az, hogy te elmész ószert venni. Nyilván a lányoknak nehezebb dolguk van, mert szerintem 14 évesen nem feltétlenül írnak föl nekik fogamzásgátló tablettákat, meg akkor lehet, hogy esetleg nem tudom, hogy működik, lehet, hogy kontaktálják a szülőt, vagy valami, de fiúként annyira egyszerű dolgod van, hogy bemész tényleg egy DM-be, kell, fölveszel egy baseball sapkát, meg egy napszemüveget, nem tudom, és fogod és beraksz 2 doboz óvszert, adott esetben még a körülötted lévő kislányoknak is szimpatikus lehet, hogy na, tessék, milyen tudatos ez a fiú, de most tényleg viccet félretéve szerintem erre nagyon nagy szükség lenne, de az a helyzet, hogy a mi kis konzervatív országunkban ezt amilyen példát bemutattál a bizonyos iskolába, szerintem sajnos többnyire ez a példa érvényes a többi iskolára is, és remélem, hogy ez változni fog, mert ezzel tényleg életeket lehet megmenteni.
Beszéljünk picit a jogszabályi vonatkozásáról, egyébként rengeteget lehet erről beszélni, és fogunk is, és majd erre is vissza szeretnék utalni, amit most itt felidéztél, de van ugye jogszabály, ami rendezi a magzati élet védelmére vonatkozó szabályokat, és ebben a jogszabályban található a terhesség megszakítására vonatkozó szabályozás, ami kerekperec kimondja, hogy a terhesség csak veszélyeztetettség, illetőleg az állapotos nő súlyos válsághelyzete esetén az e törvényben meghatározott feltételekkel szakítható meg. Hogyha akartok hiteles és megbízható forrást, én a tasz.hu-nak a honlapját tudnám javasolni, azt megnéztem, eléggé napra kész, most a műsor készítésének a dátuma az ugye 2022 májusa, és a legfrissebb állapot az 2022 januári állapot, ami nekem egy elég megbízható körülmény, hogy én azt látom, hogy akkor aktuális és hatályos szabályokat lehet megismerni, de egy csomó szempontból, meg csomó féleképpen magyarázza el érthetően és célra vezetőleg lenyitható fülek mentén, hogy mit kell tudni az abortuszról, meg hogyha kérdéseid vannak, akkor mit kell ezzel csinálni. Nyilván az rohadtul fontos, hogy egyáltalán erről lehessen beszélni, ami összhangban van azzal, hogy egyáltalán valamilyen joga legyen az embernek a terhesség megszakításra, mert az megint csak egy létező narratíva, hogyha korlátlan mértékben tiltjuk meg a terhesség megszakítást, akkor abból rengeteg illegális küret lesz.
Így van.
Aminek az lesz a vetülete, hogy hát nem ellenőrzött, nem szabályozott módon lesz végrehajtva, nem szakember által, hanem valami zugorvos által, és hát ez megint csak rohadtul nem jó. Tehát a terhesség, bocsánat, az abortusz tiltása, az nem vonja maga után az abortuszok megszűnését. Uh-huh. Tehát ez azért érthető. És ugye ez a jogszabály rögzíti is, hogy hány hétig szakítható meg a terhesség. Ugye van ez a 12. hét, meg a 20. hét, meg a 24. hét, ezek ilyen határidők, bizonyos feltételek fennállása esetén például a 12. hétig megszakítható, hogyha az állapotos nő egészségét súlyosan veszélyeztető ok indokolja, vagy a magzat orvosilag valószínűsíthetően súlyos fogyatékosságban vagy egyéb károsodásban szenved, a terhesség bűncselekmény következménye, itt nem csak a nemi erőszakra, hanem a vérfertőzésre is lehet gondolni, a nő az állapotos nő súlyos válsághelyzete esetén, és ez is egy feltétel, és ez egy olyan dolog, amit például a szakorvos nem köteles, és nem is jogosult vizsgálni, hogy tényleg fennáll-e az az állapot, vagy az a helyzet, amire a nő, mint súlyos válsághelyzetre hivatkozik. És ugye, ahogy telik az idő, úgy válik egyre szigorúbbá a szabályozás, bizonyos esetekben a 18. hét esetén is megszakítható, de a terhesség a 20. hétig, a diagnosztikus eljárás elhúzódása esetén 24. hétig szakítható meg, ha a magzat genetikai, teratológiai ártalmának valószínűsége az 50%-ot eléri, és időtartamtól függetlenül is megszakítható a terhesség, ha az állapotos nő életét veszélyeztető egészségi ok áll fenn, vagy a magzatnál a szülés utáni élettel összeegyeztethetetlen rendellenesség fennállása van. Tehát ilyen esetben. És érdemes beszélni arról, azt szerintem már nem is érdemes körbejárni, hogy a nő életét veszélyeztető egészségi ok. Tehát egész egyszerűen ez szerintem nincs normális ember, aki azt mondja, hogy így is szülje meg a nő, hogy belehal. Tehát, hogy ez ostobaság, aki ezt képviseli, de szerintem nincs, aki ezt képviseli, tehát hogy ezen nincs mit vitázni. Viszont az, hogy ugye a magzatnál a szülés utáni élettel összeegyeztetetlen rendellenesség áll fenn, vagy egyáltalán a gyermekről már lehet tudni, hogy fogyatékos lesz, az is nagyon súlyos és nagyon kemény véleményütköztetéseknek a tárgya, mert még aki abortuszpárti, az is bele tud ebbe, bocsánat, aki abortusz ellenes, az is tud élni egy olyan kompromisszummal, hogy igen, amikor lehet tudni, hogy a gyermek fogyatékos lesz, és hogy a fogyatékos az nem azt jelenti, hogy ő lesz a Forrest Gump, hanem azt jelenti, hogy életképtelen lesz, hogy valakire rá lesz utalva, hogy nem lesz képes föntartani magát, hogy valakitől az élete végéig, hogyha 70 évig él, akkor 70 éves koráig szüksége lesz ahhoz, hogy erről a kettőről jusson, hogy ne hajjon éhen, természetesen különböző változatai is lehet ennek a súlyos fogyatékosságnak, vagy egyéb károsodásnak, de talán ez egy szívesség lehet ennek az embernek is, hogy még a megszületése előtt megszakítják a terhességet, független attól, hogy ő most egy embernek tekintjük, vagy egy életnek tekintjük, vagy sem, mert egész egyszerűen megint csak nem a saját véleményemet mondom, hanem egy álláspontot. Egész egyszerűen ez diktálja az elemi logika, hogyha végtagok nélkül születik, akkor ne kelljen már 70 évet leélnie végtagok nélkül. Na és akkor erre mondja az abortusz ellenes oldal, hogy hát igen, emléksz, hol is volt ez a Taygetoszon, hogy így levetették a izét a fogyatékos gyerekeket, meg ja, mi is volt a náci Németország, hogy így ki akarták terminálni, meg így írtani a fogyatékos embereket, és hát basszus, na ez a probléma, amikor mindig valaki így kileng a radikális oldalra, hogy nyilvánvalóan árnyalni kell minden ilyen kérdést, de hát természetesen az az álláspont, amit egyébként a hatályos jogi szabályozás is lehetővé tesz, hogy a orvosilag valószínűsíthetően súlyos fogyatékosságban szenvedő magzatot el lehet vetetni a terhesség 12. hetéig, az gyakorlatilag nem az következik belőle, hogy hát akkor visszaregresszálunk az ókorba, ahol így valamilyen ilyen a 300 című film elején valami öreg ilyen spártai genyó így megnézte így a gyereket, és hogyha nem tűnt elég erős katonának, akkor így jítelve így lelökte a szikla oldaláról, tehát hogy értemszerűen nem erről van szó.
Tehát akkor gyakorlatilag, amiket te találtál, ezek alapján, ha én felelőtlen voltam és teherbe estem, akkor csak úgy nem vethethetem el a gyereket?
Hát a jogszabályi feltételek mentén, de hát látod, hogy ha megnézed, akkor a 12. hétig megszakítható, hogyha az állapotos nő súlyos válsághelyzete fennáll, és nem, bármire rámondhatod, hogy hát nem tudod fenntartani magad, és egyébként vannak ismerőseink, szerintem bármelyik hallgatónak lehet ismerőse, aki 16 évesen teherbe esett, mert kicsit felelőtlenül bánt ezzel a szexuális élet dologgal, és egész egyszerűen teljesen logikus volt az a döntés, hogy ezt a gyereket, ez a lány még ne szülje meg, mert úgy, hogy nincs munkája, hogy nincs egy szociális védőháló, ami egyszerűen ezt lehetővé tenné, hogy az az életpálya, amit ebben a korban normálisan megjárna egy fiatal lány, hogy leérettségizik, utána megpróbál elmenni egyetemre, utána ott elhelyezkedik, meg egész egyszerűen képezze magát, meg adjon magának egy egzisztenciát, vagy egy ilyen egzisztencia teremtése való képességet, hogy ezt egy az egybe keresztül tudja húzni, nem azt mondom, hogy szükségszerűen vagy törvényszerűen keresztül húzza, de keresztül tudja húzni egy terhesség, és a jogszabály ezt lehetővé teszi. Erre ezt tudom mondani, én nem fogom azt megítélni, hogy ez most erkölcsös, vagy keresztényi, vagy hogy is hívják, tehát hogy szerintem a keresztény egyháznak egy ilyen pár évtizedre úgy csöndbe kéne maradnia egyébként, és szerintem így kacsint-kacsint alapon úgy mindenki tudja, hogy miről beszélek.
Hát ugye az a helyzet, hogy tehát például amikor ugye volt ez a terhességpánik ott a 10-es éveimnek a végén, akkor ugye az is hozzátartozott a szituációhoz, hogy igen, előttünk volt a terhesség megszakításnak a lehetősége, de ezekkel a pontokkal például nem voltam tisztában, és hát mint ahogy nézem, ez egy 92. évi törvény, ugye a magzati életvédelméről, tehát eléggé érvényben volt már akkor is, amikor ebbe a szituációba kerültünk, és így utólag belegondolni tök gáz, hogy gyakorlatilag annyi lebegett csak a szemünk előtt, hogy nem, most nem tudom már pontosan az összegeket, meg hogy milyen mítoszok, legendák keringtek akkoriban, de hogy mondjuk 40 ezer forint egy abortusz, és hogy úristen, honnan fogjuk mi összekaparni ezt a 40-50 ezer forintot, de szerintem ez is valahol minősíti a felvilágosítás részét az egésznek, hogy megint csak az anyagi része lebegett előttünk, pedig azért, hogyha belegondolsz, most én is körbeírtkáltam volna nektek, barátoknak, hogy figyú, elbasztam, szar helyzetben vagyok, ki tudnátok-e segíteni, szerintem a pénz része lett volna a legkevesebb, de hogy még gyakorlatilag bemegyünk teljesen felkészületlenül, tapasztalatlanul, és úgymond még nekünk meg kell indokolni azt, hogy mi miért szeretnénk megszakítani a terhességet, mert igazából ugye, hát egészségügyileg tudtommal nem volt semmi gondunk, semmi veszélyeztető tényező nem volt, tehát azért ez megint egy olyan tényező, hogy odamész, mert te csak azt hiszed, hogy hú, most bemegyek a kórházba, lerakom az asztalra azt a 40-50 ezer forintot, akkor nem tudom manapság mennyi lehet, és akkor megtörténik az operáció, és akkor vége van, és senki nem tesz föl kérdéseket, de azért ez nem ilyen egyszerű, és megint csak az van, hogy ez így, ezt, ennek így nem jártunk utána, meg nem mondta el nekünk senki, hogy azért ez nem feltétlenül annyi, hogy A-ból B-be eljut, és akkor megvan oldva a probléma.
Elmesélek még egy sztorit, még csak azt sem mondom, hogy kiről van szó, még csak a titulusát, vagy a minőségét sem mondom el, hanem hallottam egy ilyen sztorit, hogy egy srác elment, bocsánat, egy srác végre eljutott arra a szakaszra a barátnőjével, hogy így a péniszének a hegyét már hozzá tudta érinteni a lánynak a vaginájához, tehát hogy értelemszerűen szexről nem beszélhetünk, de annak a nagyon elemi kísérletéről már igen, és minek után egy picit rendkívül éretlen volt ez a két fiatal, és egy picit gógyis is talán. A lány egy pár napra rá elkezdi mondani a srácnak, hogy hát az a baj, fáj a hasam, olyan furcsa, olyan kicsit aggódom, uh-huh. úgy fáj, hogy úgy. Tudod, és így a srác így begurul, hát nem begurul, hanem rendkívül kétségbe esik, ami érzést te is ismersz a beszámolód alapján, uh-huh. és elmegy a házi orvoshoz, hogy megkérdezze a házi orvos véleményét. A kérdés így hangzik. Egy ilyen szintű szexuális aktustól, hogy lényegében a péniszem hegyét épp hogy csak hozzáérintem a lány vaginájához, születhet-e, vagy megfoganhat-e egy gyerek, történhet-e terhesség? És a házi orvos azt mondja, hogy a lehetőség fennáll, az esélye megvan, igen, az a helyzet, hogy igen, ettől még lehet terhesség. Uh-huh. A srác felirat a házi orvossal ilyen 72 órán belüli sztorit, tudjátok, vannak ilyenek
esemény is. Utáni.
Esemény utáni. Nem tudom, igazából pontos számot mondtam a 72 órával, de hogy van ilyen tabletta is, hogyha így aggódsz, hogy így ajaj, lehet, hogy ebből terhesség lesz, akkor így ezt így be tudja venni a lány. Kiváltja a srác, elmegy a lányhoz, és bead nem egy, hanem két tablettát. Tehát mindjárt két adagot, ami akkor ilyen hormon lökés basszus, vagy hát javítsatok ki, de hát szerintem a esemény utáni az nem egy ilyen, hát nem ilyen növényi alapú, kicsit könnyebb, egyszerűbb, hogy is mondjam, hatóanyag tartalmú sztori, hanem egy keményebb dolog, és hát abból az egy is sok egy életre, de hát mindjárt, igen, ez így van, egy 14 éves lánynak mindjárt kettőt kell adni, bassza meg, mert bocsánat, a bassza megért, de hogy hát ilyen helyzet van, tehát hogy ez egy olyan sztori, amit nekem ez a srác mesélt. Na most erről az állapotról beszélünk, és akkor még hagyd nem mondjam már, hogy mi minden élethelyzetet tud teremteni az, hogyha két tizenéves egy ágyba kerül, és egész egyszerűen elkezdenek érdeklődni egymás iránt. És az utolsó dolog lesz az, amit ez a két fiatal, ami ennek a két fiatalnak az eszébe jut, hogy várjál, hagyj húzzam fel a gumit. És ez megint csak egy sztori, megint csak egy olyan dolog, amit hallottam, hogy az egyik srác a másikat, aki gumit használ tartósan és rendíthetetlenül, arra a másik srác azt mondja, hogy legyen már egy kicsit bátrabb, vagy olyan fosós. És így, bász meg, tehát hogy mi van?
Igen, és az a helyzet, hogy nem szeretném, hogy úgy tűnjön, hogy exkluzíve csak a kis tizenéveseket csesztetjük ezzel, mert nem, mert mondom, ez kiterjed akár a 20 éves korra is, ahogy mondod, hogy megmarad ez a mentalitás, hogy jaj, gáz a gumi, meg minden, úgyhogy ez abszolút, ez hosszú távon kihat a hiány, a felvilágosítás hiánya kihat hosszú távra is. És ugye most így végigmentél azon, hogy Magyarországon ugye hogy néz ki ez a törvény a terhesség megszakítással kapcsolatban, és hát én egy kicsit nézelődtem a világban, mert én sokszor ugye ilyen témáknál úgy vagyok, hogy tök jó megnézni a magyar vonatkozását, és örülök, hogy te ezekkel általában képben tudsz lenni, meg hogy tényleg elő tudod hozni a törvényeket, de hát ugye, hogyha a világ lakosságát nézzük, akkor mi azért egy eléggé pici szelet vagyunk, így a nagy képet tekintve, és azért gondoltam, hogy azért bele-bele pillantgatok, hogy azért különböző országokban hogyan is kezeli a törvény a terhesség megszakítást, meg abortuszt. Hát nekem, nem tudom, hogy a hallgatóinknak mennyire volt első helyen, de nekem valahogy ezzel a témával kapcsolatban egyből Kína jött elő, mert emlékszek, hogy talán a 2000-es évek elejétől, nem tudom, hát amikor már egy idézőjelben picit felnőttesebb voltam, és ugye azért az ember elkezdett így hallani híreket, egyből eszembe jutott az, hogy hát igen, Kínában az van, hogy neked egy gyereked legyen, mert hogy már olyan sokan vannak, ugye már akkor átlépték az 1 milliárd lakost, olyan sokan vannak, hogy téged gyakorlatilag akkor támogat az állam, hogyha neked egy gyereked van. Na most, hát nyilván ennek megvannak a kis problémái, maga problémái, mert hát azért 1 milliárd emberből én simán el tudom képzelni azt, hogy jó sok millió ember megint csak felelőtlen ebből a szempontból, és biztos, hogy rengeteg abortusz van, abból kifolyólag, hogy felelőtlenek az emberek, és hát nyilván próbálják magukat tartani az egy gyerekhez, de hát ettől függetlenül hát nem életet kell még élni, úgyhogy biztos, hogy rengeteg abortusz van. És amikor ennek így elkezdtem utána nézni, akkor meglepve tapasztaltam, hogy egyébként Kínában is volt egy kis szemléletváltás, és 2015-től már 2 gyerekes, 2021-től pedig 3 gyerekes ilyen policy-t vezettek be, tehát most már támogatja az állam, hogyha több gyereked van, és egyébként ők azt az álláspontot is kezdték el foglalni, hogy az abortuszok számát csökkenteni kell, és hogy szeretnék inkább azt nyomatni, hogy az abortusz szóval csak akkor essen át valaki, hogyha egészségügyi okok vannak a háttérben. Ettől függetlenül nem annyira szép a statisztika sajnos. Amit találtam, az az, hogy 2015 és 2019 között becslések szerint 1000 termékeny nőre 49 abortusz jutott, ami szerintem azért még mindig egy elég csúnya szám, és ezt nagyjából Vietnám előzi meg, így a keleti országok közül, és hát Vietnám van tudtommal világszerte az első helyen, ugyanis a terhességek 40%-a terhesség megszakításban végződik, ami egy rettentő csúnya szám, és az ember mindig elgondolkozik ezeken a statisztikákon, és hát nyilván a házasság meg a vállás jut mindenkinek eszébe, hogy két házasságból egy mindig véget ér, de hát azért ezért szerintem ez egy sokkal komolyabb téma. De mindentől függetlenül azért meglepve tapasztaltam tényleg, hogy Kína, ahol nagyjából most már majdnem 1,5 milliárd ember él, azért változtatott egy picit, és hát hogy is mondjam, a kicsit ilyen visszataszítóbb államforma egy picit kezd megenyhülni, ezt nem mondom, hogy egy szép hely, mert azért sok szörnyű hírt lehet hallani Kínáról, de hogy érdekesen tapasztaltam tényleg, hogy így gyakorlatilag tavaly óta most már támogatják a 3 gyerekes családokat, és szeretnék, hogyha az abortuszokat valamennyire visszafognák. Még mindig ugye egy picit keleten maradva, hát rátaláltam Indiára is, gondolván, hogy ugye ott is rengetegen élnek, és hát szerintem talán ott él a legtöbb ember, már nem vagyok teljesen tisztában ezekkel a statisztikákkal, de a helyzet az, hogy Indiában legális az abortusz, és a beavatkozások 100%-osan fedezve vannak az állami egészségügyi pénztárak által. És hát ott egy kicsit úgymond lazábban kezelik ezeket a dolgokat, hogy ugye egészségügyi indoklás, meg hogy ugye ilyen életbeli akármi, tehát hogy annyira nem kell megmagyarázni, hogy neked miért kell abortusz, és mondom, ezt így 100%-osan fedezi az állam. Ami talán egy kicsit érdekesebb adat volt számomra, hogy egy 2021-es törvénymódosítás szerint akár 24. hétig is meg lehet szakítani a terhességet, ugyan ekkor már valamelyest meg kell indokolni, ugye, hogy miért szeretném megszakítani a terhességet, de ha jól vettem ki az információkat, akkor a 20. hétig bármilyen komolyabb indoklás nélkül meg lehet szakítani egy terhességet. És azért itt egy picit elkezdtem gondolkozni, mert szerintem ez is egy olyan dolog, hogy egyikünknek sincs nagyon fogalma, hogy azért abban a X hétben, amíg fejlődik a magzatot, ott pontosan mik is történnek, és hogy beszélünk itt ugye a hetekről, hogy jaj, hát a 10. hétig, a 18, 20, 24. De most, hogyha én megkérdeznélek téged, hogy is néz ki egy magzat a 20. héten, úgy, hogy 3-szor voltam a Buddies kiállításon, és végignéztem többször ugye az állomásokat, vagy stációkat, vagy nem tudom, hogy hívják ezt, még mindig nem tudnám megmondani, és utána is néztem, hogy egy 24. hét, az így hogyan is néz ki pontosan, és hát ezen a ponton már egy nagyjából 30 cm-es és 1 kg-os magzatról beszélünk, és nagyjából a 23. héten, hogyha koraszülött lesz a gyermek, akkor onnantól van esélye intenzív gondoskodással életben maradni. Tehát a 24. hét az már egy olyan koraszülött fázis, ahol gyakorlatilag már van esélye arra, hogy életben maradjon, és azért itt egy kicsit így megálltam egy pillanatra, hogy ilyenkor kezd el gondolkozni az ember azon, hogy tényleg pro-life, pro-choice, mert amíg nem látod, és nincs előtted, hogy miről is van szó pontosan, vagy kiről is van szó pontosan, addig nehéz erről beszélni, és azért itt belegondoltam abba, hogy basszus kulcs, tényleg azért 24 hét, az már nagyjából ugye ilyen 6 hónap környékén járunk, és hát ugye 9 hónap a terhesség, tehát már azért eléggé azért a vége fele vagyunk. Láthatjátok, vagy hát hallhatjátok, hogy Indiában egy ilyen világot élnek, ahol gyakorlatilag a 24. hétig már meg kell indokolni, de semmi túl komoly indoklás nem kell ahhoz, hogy meg lehessen szakítani a terhességet. És azért ez engem valamelyest érzékenyen érintett, főleg ugye, hogy most itt beszéltünk a magyar törvényekről, meg a különböző hetekről, meg ilyesmi, hogy akkor gyakorlatilag nálunk a 12. hétig lehet úgy megszakítani a terhességet, hogy hát nyilván akkor mondani kell valamit, de nem kell életbevágóan fontos indoklásnak lennie, hogy te miért akarod megszakítani. És hát ezzel egy ilyen tökéletes ellenpólus, amit ugye a családvlogos epizódban is említettem, hogy ez a gyönyörű családvlog, ez készített egy videót az abortuszról, hogy hát tavaly gyakorlatilag Amerikában, Texasban egészen pontosan bevezettek egy új törvényt, aminek az a becses neve, hogy Texas Heartbeat Act. És hát ezt az oldalt is meglepve tapasztaltam, hogy a 24 hét az számomra egy kicsit már soknak tűnik, viszont a Texas Heartbeat Act alapján nagyjából arról van szó, hogy a 6. héttől nem lehet abortuszt végrehajtani, és ennek a körülbelüli indoklása, nyilván ennek utána nézhetnek a hallgatóink is, de gyakorlatilag arról van szó, hogy itt a 6. héttől már érzékelhetőek ultrahanggal állandó és ismétlődő ritmikus elektromos impulzusok a magzat részéről, és bár ezt még ténylegesen nem nevezzük konkrét szívdobogásnak, mert, és hát itt nyilván az orvosi kifejezésekkel nem vagyok tisztában, de az, hogy megvalósuljon a szívdobogás és a vérkeringés, az így ebben a formában még nem igaz, de ezek az elektromos impulzusok már ugye utalnak arra, hogy itt az élet már megindult. És igazából ez a szívdobbanás törvény, ez inkább csak így a törvénynek a neve lett. A legnagyobb problémát az okozza ezzel a törvénnyel kapcsolatban, hogy a 6 hét, most azt mondom neked, hogy valamire van 6 heted, akkor azért az egy relatív sok időnek tűnik, de sajnos egy terhességnél a valóságban azért sokszor előfordulhat az, hogy még olyan nők is, akik folyamatosan megfigyelik a menstruációs ciklusukat, dokumentálják, hogy mikor, meddig tart egy menstruáció, még teszteket is végrehajtanak. Sok esetben 2 héttel a törvény életbelépése előtt tudhatják meg, hogy terhesek. Tehát gyakorlatilag 4 hétig tarthat az, hogy te rágyere arra, hogy te teherbe estél. Tudni élik, az orvosok a terhesség kezdetét a nő utolsó menstruációs ciklusát követő első naptól számolják. Annak ellenére egyébként, hogy ezen a napon a petesejt és a hímivarsejt azok még hetekre lehetnek attól, hogy egyáltalán találkozzanak, de ennek ellenére gyakorlatilag a terhesség már akkor megkezdődik, amikor te még garantáltan nem vagy fizikailag, vagy meg biológiailag nem vagy még terhes. Ugye azért rengeteg tényezője van egy ilyen terhesség kezdésének, a korai fázisoknak. Többek között az is, hogy nem ritka, hogy mondjuk a terhesség elején vérzés keletkezik, ez egyáltalán nem abnormális, és hát ugye ilyenkor a nők többsége letekint, látja, hogy vérzik, és hát természetesen azt feltételezi, hogy akkor menstruál, így gyakorlatilag napokat, vagy akár heteket is veszíthet, mielőtt rájön arra, hogy egyáltalán teherbe esett. Továbbá ugye a vérzés mellett a korai tünetei lehetnek még a terhességnek a felpuffadás, fáradtság, éhség, fájó mellek is, amik egyaránt lehetnek a menstruáció jelei is. És ezekből a tényezőkből fakadóan előfordulhat az is, hogy akár a 6. hét előtt 2 nappal tudja meg a nő, hogy terhes, és azért gondoljunk csak bele abba, hogy neked 2 napod van arra, hogy döntsél afelől, hogy te most szeretnél megtartani ezt a magzatot, vagy inkább elvetetni szeretnéd. Szerintem ez egy olyan nyomás és egy olyan teher a nő számára, amit én el sem tudok képzelni, mert azért ez szerintem az élet egyik legfontosabb döntése is, és az, hogy pár napod legyen ezt a döntést meghozni, ez szerintem egy páratlan szituáció, és nem is tudom, hogy én ezt személy szerint hogy tudnám kezelni, akár mint az adott nőnek a párja is, hogy figyú, ez a helyzet, holnap utánig nekünk ezt el kell dönteni, vagy életbe lép a törvény, és akkor nem tudunk ezzel mit kezdeni.
Ugye lényeges kérdés, hogy az emberi élet honnan kezdődik, hogy a magzat az egy élet, vagy tehát egy életet képvisel, vagy még nem, hanem az csak egy olyan test, ami fölötte rendelkezhetsz. Tehát ez egy lényeges kérdés, nagyon nehéz erre választ adni. Hál' Istennek a jog egyébként egy elég normális választ ad, ami lehet jó vagy rossz, de legalább van, legalább létezik. Először is a büntetőjognál kell keresni a választ erre. Ugyanis a büntetőjogban el kell különíteni az emberi élet ellen elkövetett bűncselekményt a magzat sérelmére elkövetett bűncselekménytől, mert hiszen egy emberrel szemben magzat elhajtást nem tudsz végrehajtani, legalábbis büntetőjogi alapokon nem. A magzat elhajtást a magzat sérelmére tudod elhajtani, mert hogy így szól, aki más magzatát elhajtja, büntet miatt 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Tehát értelemszerűen ezeket a fogalmakat tisztázni kellett a jogalkotónak, és mikortól különül el ez a két minősége az emberi létezésnek, hogy mikortól vagy már nem magzat, hanem ember, és meddig vagy magzat. Az emberi élet kezdő időpontja a BTK szerint a szülési folyamat megkezdése, ami rendszerint egybeesik a tolófájdalmak fellépésével. Tehát onnantól kezdve, hogy elkezdődnek a tolófájdalmak, bármi, amit a magzat sérelmére elkövetnek, azt már emberi élet ellen, tehát egy ember ellen követik el, nem magzat sérelmére. Uh-huh. Ne veszem meg senkit az, hogy ugye császármetszés is létezik, sőt, programozott császár is létezik a világon, mert egy ilyen jogi vélelemmel él ez a része a büntetőjognak. Egész egyszerűen ilyenkor a szülési folyamat megkezdését, a nő testének a császármetszéssel való felnyitását kell tekinteni, vagy hogyha műtéti beavatkozásra van szükség, például egy baleset miatt, akkor a műtéti beavatkozás kezdő időpontjának van jelentősége. Tehát az emberi élet a tolófájdalmaktól kezdődik a bünteti jog szerint. Az a kérdés pedig, hogy mikor fogant meg a gyermek, ez is egy lényeges kérdés, erre van egy vélelme, már mindjárt egy másik jogszabálynak a polgári törvénykönyvnek, és ez megint csak egy jogszabály, ami egy vélelem, ami megdönthető, ugyanis a PTK így szól: a bíróság a gyermek apjának, ez az apasági vélelem, a gyermek apjának nyilvánítja azt a férfit, aki az anyával a fogamzási időben nemileg érintkezett, és az összes körülmény gondos mérlegelési alapján alaposan következtethető, hogy a gyermek ebből az érintkezésből származik. És azért van jelentősége a jog szempontjából a fogamzás időpontjának, mert a jogképessége az embernek, azaz, hogy jogaid és kötelezettségeid lehetnek, az a fogamzás időpontjától illetnek meg téged, tehát például öröklésnek lehetsz az alanya, ha minden igaz, és napra készek még az emlékeim, amit uh-huh. mondjuk olyan, mint egy 8 éve jutott a buksimba, de fogamzás időpontjától kezdődik a jogképességed, azt viszont nem tudjuk, hogy mi a fogamzás időpontja. A fogamzás időpontja megint csak a PTK-ban keresendő, a születéstől visszafele számított 300. napot kell tekinteni a fogamzás időpontjának. Bizonyítani lehet, hogy a fogamzás korábbi vagy későbbi időpontban történt, ahogy ugye említettem, hogy megdönthető az apasági vélelem is. Azért mondom ezt el, mert ez megint csak egy olyan sztori, amit szerintem nem szoktak emlegetni a közbeszédben, és hát én most ide rakom a pro-life, pro-choice téma alá, hogy lényegében a következő a helyzet. Ez megint csak olyan dolog, amivel én már találkoztam. Fiatal lány, mondjuk az rosszban van a szüleivel, eléggé kilátástalan az élete, minden jel szerint ki kellene törnie a családjából, mert nem tud az ottani szabályok szerint élni. Most hülyeségeket mondok, nem engedik, hogy kutyája legyen, nem engedik, hogy eljárjon bulizni, pedig ő már 18 éves, és már felnőtt nő, és most már élheti az életét, nem adnak pénzt, pedig hát kellene pénz az új telefonra, meg hasonlók, nagyon szándékosan lesört ki, de egyébként valószerű dolgokat mondok, és ez a lány elkezd más férfiaknál lakhatás után nézni, egész egyszerűen összejön fiúkkal, és gyakorlatilag elég gyorsan elkezdi kitapogatni már az odaköltözés lehetőségét. És ezért ezekkel a fiúkkal hát többnyire nem sikerült tartós kapcsolatot kialakítani, mert egy 20 éves srác az nem feltétlenül szeretné azt, hogy az a lány egy hét járás után oda költözzön hozzá. És ennek ellenére aktív nemi életet él ezekkel a fiúkkal, végül teherbe esik. És ugye megszületik a nagy dilemma, hogy mi a francot csináljak. 18 éves vagyok, nem bírom eltartani ezt a gyereket. Nem akarok elmenni még dolgozni, mert egyetemre járok, a családommal rosszban vagyok, nem szeretnék visszasunyogni, hogy hát terhes vagyok, úgyhogy jó lenne, hogyha így visszafogadnátok, és így eltartanátok engem is, meg most már az unokátokat is. Nem marad más. Egy apát kell neki szerezni, meg hát egyébként is a gyereknek kell, hogy legyen az apja, kell, hogy legyen apja, Még akkor is, hogyha mondjuk minden héten más férfival volt együtt ez a lány, mert hogy ez is egy reális szenárió, hogy egész egyszerűen egy lány egy, nem tanulta meg ezeket az ilyen akademikus kereteket, hogy ezért azért ne add magad annyira könnyen, hangsúlyozni szeretném, senkit nem általánosítok, egy bizonyos esetről beszélek. Uh-huh. És egész egyszerűen rendkívül nagy gyakorisággal fekszik össze védekezés nélkül fiúkkal, és egy alkalommal teherbe esik. Adott esetben tudja is, hogy kitől lehet, mert elkezd visszaszámolni, hát nem jött meg olyankor, akkor a Sándorral voltam együtt, jó, a Sándortól volt a gyerek. Megy a Sándorhoz, kopogtat, hogy hallod, Sándor, az van, hogy terhes vagyok, te vagy az apja. Sándor mondjuk adott esetben egy rendkívül határozott és rendkívül önző legény, és azt mondja, hogy felejtsd el, nem érdekel. Nem az én gyerekem. Hiába mondod, azt nem az enyém, kész. Vagy hogyha az enyém, leszarom, majd fizetem a gyerektartást. Old meg ezt egyedül. Engem hagyjál békén. Realitás. Megtörténhet. Na, a lánynak milyen lehetőségei maradnak? Kell keresni egy balekot. Aki magára tudja vállalni ezt a gyereket, mit csinál? Megint csak keres egy srácot, lefekszik vele, hagyja, hogy beleélvezzen, annak ellenére, hogy terhes, de a srác ezt még nem tudja, majd egy hét múlva hozza a terhességi tesztet, és azt mondja, hogy hát, te vagy az apja. És a srácnak nincsenek érvei, ha lennének érvei, akkor alapjai nem lennének az érveinek, mert tényleg szexeltek, tényleg védekezés nélkül, és így hozza a lány a terhességi tesztet, és akkor mi marad? Hát van egy jogszabályunk, ami azt mondja, hogy hát az anyával a fogamzási időben nemileg érintkeztél, az összes körülmény gondosan mérlegeljük, és ez alapján arra következtetünk, hogy a gyermek ebből az érintkezésből származik. Lényegében a jogszabályt idéztem föl. Ezt a bíróság ki tudja mondani, egy vélelemmel él, még annak ellenére is, hogy a gyermeknek nem a srác az apja, hanem egy másik legény, de azt mondja, hogy te vagy az a balek, aki nekem kell, te vagy az, aki nem fogja nekem azt mondani, hogy felejtsd el, hanem egy kicsit megtörhető vagy, téged kiválasztalak, persze ezt nem mondja ki, de azt mondja, hogy te leszel a gyereknek az apja. És hiába van ennek a srácnak nagyon súlyos ellenállása ezzel az egész dologgal szemben, mert ő se akart még apává válni mondjuk 21 évesen, és ő se érezte azt, hogy vagy hát ő is érzi, hogy itt azért vannak turpisságok, tehát volt ennek a lánynak egy exe, eleve amikor összejöttek, akkor két nap telt el, hogy mitten le is feküdhettek, és mondta is, hogy ne vegyél gumit, élvezd belém, hasonlók, és még hogyha zavara is van ennek a srácnak, vagy még hogyha érzi is, hogy itt valami nem stimmel, teljesen mindegy, mert a jog azt mondja, hogy ő az apa. Őt kell vélelmezni az apának. Hiába nem ő az apa. És a srác megtámadhatja ezt a vélelmet. Elmehet a bíróságra, és azt mondhatja, hogy szeretném, hogyha megállapítaná a bíróság, hogy nem én voltam az apa, mert nem én vagyok az apa. Az az érzésem, hogy nem én vagyok az apa, és nyilván nem is ő az apa. És a bíróság azt mondja, hogy jó, hát ahhoz, hogy tudjuk, hogy mi volt a fogantatás időpontja, ahhoz meg kell születnie a gyereknek, mert akkor fog, és élve kell születnie, mert akkor fogjuk tudni, hogy az onnantól visszaszámított 3% nap a fogantatás pillanata. De egyébként elmehet szakértőhöz, megvizsgáltathatod, és hozadhatsz egy normális papírt, vagy hát egy szakszerű papírt arra vonatkozólag, hogy mi volt a fogantatásnak a dátuma. De mire ez a srác eljut oda, hogy hozhatja ezt a papírt, megszületik a gyerek, és lerakhatja a bíróság elé, hogy itt van, tessék, nem én voltam azon a dátumon, nem én voltam együtt ezzel a lányjal, még nem is jártunk, még nem is ismertem, hanem valaki más, nem én vagyok az apa. Már eltelt x hónap, amikor nem csak a lány mondta, hogy te vagy az apa, de a jog is vélelmezte, hogy te vagy az apa, és egész egyszerűen elkezdesz kötődést érezni, meg elkezdesz azonosságot érezni. Nem vagy képes arra, hogy fél éven vagy több hónapon keresztül, tehát fél évnél több hónapon keresztül tiltakozzál a helyzet ellen, hogy nem te vagy az apa, annak ellenére, hogy a lány is azt mondja, hogy te vagy az apa, meg a bíróság is azt mondja, hogy vélelmeznünk kell, hogy te vagy az apa. Benne van a jogszabályban. És ez egy olyan sztori, amivel nem szoktak foglalkozni szerintem, hogy a nők sajnos furfangosak. Nem szeretnék minden nőt ezzel általánosítani, de ez egy letagadhatatlan egy női trükk. Hát basszus, egy egész tévéműsor alapul ezekre a női trükkökre, ismerjük. You are not the father. Tehát, hogy van egy ilyen csatorna, vagy van egy ilyen műsor, hogy ilyen ilyen white trash, meg ilyen jellemzően négerekkel láttam videókat, hogy leültetik a négert, és megkapja az összes, világ összes kritikáját, hogy és nem vagy megbízható, és nem adsz gyerektartást, meg nem dolgozol, meg onnan is felmondasz, meg hasonlók, és akkor a végén közlik vele ilyen doppergés kísérletében, hogy ő az apa, vagy nem. És hát, hogyha nem ő az apa, akkor elkezd ilyen breakdance-et nyomni, hogy mennyire jól járt, hogy nem ő az apa. Hát basszus, ezt nem én találom ki, hanem ez egy létező szórakoztatási forma. Tehát letagadhatatlan, hogy vannak ilyen trükkök. Nem azt mondom, hogy minden nő ennyire trükkös, de egy fiatal lány úgy érezheti, hogy a szükség törvénybont, kiszolgáltatott időszak, hogy is mondjam, gátlástalan módszereket követel meg.
Na most bennem ugye egyből az a kérdés merült föl, és ezt nyilván úgy mondom, mint aki nem esett még át ilyen szituáción, és el sem tudom képzelni, hogy ha most akkor én vagyok, ugye kiderült, hogy Sanyi valójában egyébként az apa, és ezt tudja mindenki, csak nyilván Sanyi leszarja, és akkor bekerül mondjuk Géza a balfékként, és akkor őt nevezi meg apaként a hölgy, hogy viszont hát Gézának akkor lenne lehetősége apasági tesztet csináltatni, vagy ez csak egy ilyen mítosz? Mert ugye én ezen gondolkoztam, hogy tök szép és jó, hogy a törvény ezt mondja, de kérdés, hogy mi van akkor, hogyha sikerül egy ilyen apasági tesztet megcsináltatni, ahol DNS alapján kiderül, hogy tényleg nem Géza az apa, és nyilván azért ez is valószínűleg egy hatalmas pénzösszeg, van egy elképzelés, hogy simán nagyon drága lehet egy ilyen teszt végrehajtása, meg hát nyilván ez is időbe telik, meg ilyesmi, és csak húzódnak ugye a hetek, hónapok, de hogy nekem egyből ez a kérdés merült föl, hogy oké, jó, mondhatja a törvény, mondhatja a Julika, hogy ő az apa, de ott egy apasági teszt, amivel meg be lehet bizonyítani, hogy nem ő az apa.
Hát de Julika hasában van a gyermek, és ő azt mondja, hogy én nem szeretnék belemenni ebbe a tesztbe. Tehát amíg ez így van, addig nem igazán tudsz DNS tesztet kérni, érted? Tehát, hogy ez a helyzet. Sőt, mondok valamit, ez legenda, nem tudom meghivatkozni, de úgy értesültem, hogy bizonyos amerikai államban az apasági vélelmet DNS teszttel nem tudod megdönteni, amíg az anya nem járul hozzá. És ott vagy, és ott ülsz a bíróságon, és lobogtatod az orvosi papírt, hogy itt van rajta, hogy nem én vagyok ennek a gyermeknek az édesapja, de a bíró azt mondja, hogy sajnálom, az anya ez nem járul hozzá, úgyhogy nem tudom elfogadni.
Hát igen, igen.
Hallottam ilyen sztorit is az egyetemen, hogy ilyen kis nagyon kis nyurga roma srác gyakorlatilag megvádolták azzal, vagy hát nem rossz kifejezés, hogy megvádolták, de hogy őt jelentette ki, vagy vele kapcsolatban jelentette ki egy ilyen, hát ilyen közel 150 kilós ilyen donna, hogy ő az apa, mert hogy így megfogott, és berántotta a pajtába, és ott magáévá tett, tudod, egy ilyen nála fele akkora, hozzá képest fele akkora srác, és így mondta is, hogy hát bíró úr, nézem már rám, hát én erre képes vagyok maga szerint. És így az volt a konklúzió, hogy mindegy, írják a többihez, mert hogy így lett egy ilyen divat, hogy így a Gerzson az elviszi ezeket az ilyen apasági dolgokat, úgyhogy mondjad azt, hogy ő volt az apa, és majd ő lesz az apa. És hát hogy nem mondjam már az női turpisságok, ugye a addig szedett fogamzás gátló szedésének abba hagyása, az egy ismert jogintézmény, tehát hogy ez megint csak olyan dolog, hogy, és megint csak olyasmit mondok, amivel már találkoztam. Előfordul, hogy egész egyszerűen egy párkapcsolatban, amikor már rezeg a léc, és érződik, hogy benne van a levegőben már hónapok óta, hogy a csávó már nem kötődik ez a lányhoz, meg már kiló alóláb, meg már nézelődik kifele, hogyha jön valami más csaj, akkor azonnal át fog menni oda, és a lány egyszer csak abba hagyja a fogamzásgátló szedését, és így lehetővé teszi, hogy így teherbe essen. Aztán így hozza így a terhességi tesztet, hogy hopika, van egy kis meglepetésem. Tehát, hogy természetesen nem démonizálni szeretném a nőket, és szeretném, hogyha ez nem úgy maradna benne a női hallgatónkban, hogy miket beszélsz, Rezső, hogy itt a nők démonok. Nem, ez egy olyan eszköztár, amivel bizonyos nők, hangsúlyozom, bizonyos nők, kicsit gátlástalanabb, kicsit trükkösebb, kicsit számítóbb nők képesek élni, de a nők, tehát hogy ezek az eszközök, minek után ők képesek a szülésre, meg egyáltalán az ő hasukban fogam meg a gyermek, lényegében csak nekik tulajdonítható ez az eszköztár, de hangsúlyozni szeretném, nem minden nő, tehát nem fogom győzni elégszer elmondani.
Az ilyen példák tesznek érdekessé ezeket a szürke zónákat, hogy nyilván van egy A véglet és egy B véglet, hogy pro-life és pro-choice ugye ebben az esetben, de Amikor jönnek elő ezek a példák, amik több mint valószínű, hogy nem a nagy részét teszik ki ennek a abortus kérdésnek, meg hogy pro-choice, de igenis van mondjuk 100 nő, aki tényleg ezeket a praktikákat alkalmazza, és ilyen kusztustalan módon szeretne megtartani egy akár egy gazdagabb férfit, mert hogy akkor ki tudja használni az anyagi helyzetét, vagy hasonlók. Ilyenkor lehet igazán elgondolkozni azon, akkor adott esetben a másik félnek is lehetne egy choice választása, és nem csak az, hogy gyakorlatilag a jog az mondhatni, hogy a felvázolt szituációban teljesen ellene beszél, és még egy gyakorlatilag egy teljesen megbízható hivatalos dokumentum ott van a kezében, még akkor sem érdekel senkit, hogy nem te vagy az apa, hanem egyszerűen ez lett kimondva és kész. Tehát, hogy ezek a szituációk teszik érdekessé ezt a kérdést is, mert és ilyenkor lehet szerintem azt mondani, hogy nem lehet feketén-fehéren kimondani, hogy pro-life a jó, vagy a pro-choice a jó, hanem nyilván ezeket esetenként kellene tanulmányozni, viszont van egy érzésem, hogy a világnak erre nincs ideje és energiája, főleg ugye az érintetteknek általában nem lesz erre ideje és energiája, hogy ezeket esetről esetre végignézzék, végigbeszéljék, végigtárgyalják és megvizsgálják minden egyes kis apró részletet. Emiatt talán annyira szürke ez is, hogy mit lehet ezzel kezdeni, mert az, hogy veszélyeztetve van a magzat élete, vagy veszélyeztetve van az anya élete, én még mindig azt vallom, hogy ez egy nagyon kevés százaléka lehet ennek az egész kérdéskörnek, és hát igen, az előbb említett példák legyenek akár legendák, vagy nem, de ahogy mondtad, ezek praktikák sajnos, és hát ez is része ennek az egész kérdéskörnek.
Meg hát van egy kollízió, ugye, ami hát így a jelenlegi korunknak a dilemmája, ami, hogyha láttátok a Idiocracy, vagy Hülyék paradicsoma című filmet, annak az első 10 perc, ami fenn van a YouTube-on, az tökéletesen bemutatja ezt, hogy egész egyszerűen van egy társadalmi réteg, talán tulajdonítható ezt társadalmi rétegnek, akik rendkívül jó módban élnek, és azt mondják, hogy ebbe a világba gyermeket szülni nem, tehát ilyen gazdasági helyzettel, meg az oktatási rendszernek az ilyen állapotával gyermeket csinálni, úgyhogy nem adhatok meg neki mindent, nincs értelme. És van egy másik társadalmi réteg, aki gátlástalanul, gondolkodás nélkül, tízes mennyiségben csinálja a gyerekeket, úgyhogy nem képes eltartani őket. Nem az, hogy nem képes, mert nyilvánvalóan ezeknek a gyerekeknek előbb-utóbb jut étel a pocakjába, de rendes iskolát nem fognak kapni, szép ruhákban nem lesznek járatva, kirándulni nem fognak tudni gyakran menni, hanem ahogy a Puzsé Robert fogalmazott, döngölt padlóra születnek, és hát a harmadik világban gyakorlatilag, mint az állat úgy születnek a döngölt padlóra gyermekeket az ottani emberek, egész egyszerűen nem érdekli azt a társadalmi réteget, hogy ez a gyermek ez nem fog jó iskolában járni, mert azok az emberek egész egyszerűen a gyermekbe fektetnek bele, tehát nekik nincsen tőkéjük, nekik spermájuk van, ahhoz, hogy működjön a biznisz, és most értek alatta egy műhelyt, ahhoz a férfinak gyermekeket kell csinálni, eltelik 10-12 év, vagy 15 év, és be tudja rakni a műhelybe, hogy na figyelj, amíg én elmegyek egy picit lepihenni, addig te vidd a bizniszt, és amikor én megöregszem, akkor te majd átveszed, és így biztosítunk a családunknak megélhetést. És a mindennapi életben, akár Magyarországon is meg lehet ez a dilemma, hogy 23 éves vagyok, gyereket szeretnék. Jó anyukám, de nincsen munkád, nincsen diplomád, nincsenek kilátásaid, a szüleiddel élsz, a faszid az egy idióta, egy megbízhatatlan, állandóan Xboxozik. Miért akarsz így gyereket? Tehát, hogy így nyilván megvan a jogod rá, de hogy gondolkozzál már logikusan, hogy így hova, meg minek? Tehát, hogy ezek normális logikai gondolkodásmódok, tehát, hogy ez abszolút nem ördögtől való ezt az egészet elképzelni. És itt van két dolog ütköztetése, hogy az, aki nem képes megadni azokat a feltételeket, amiket egy normális ember adni szeretne egy gyermeknek, az gyereket akar, mert hát nem tudom, egy bizonyos ember számára az önmegvalósítás az anyává válás. Azzal szemben meg itt van az ilyen jól öltözött, szépen vasalt ingű emberréteg, aki azt mondja, hogy nem, hát így, hogy nem lehet megadni neki mindent, meg így, hogy nem lehet megteremteni a boldog élet feltételeit, meg hát eleve a klíma, tehát a klímakatasztrófa, most azért csinálok gyereket, hogy majd ő szenvedjen a globális felmelegedéssel. De itt van két dolog ütköztetve, és az a furcsa, hogy én azt tapasztalom, hogy mindig az első nyer. Tehát sose látom azt, hogy valaki azt mondja, hogy hát meg nem kellett volna gyereket csinálni 23 évesen, úgyhogy nincs munkám. Uh-huh. Tehát, hogy ez nem hangzik el. Ez nem hangzik el. Lehet, hogy fejben igen. De hogy egész egyszerűen nem igazolódik be az az ellenérv, hogy nincsen semmilyen feltételt nem teremtettél meg arra, hogy ez a gyerek egy normális életet éljen, vagy normális körülmények között nőjön fel, hogy ez sose igazul meg, viszont nekik lesz, ők fognak tévedni, mert eltelik x év, amikor már egyre nehezebbé és nehezebbé válik gyermeket vállalni, és amikor már azt mondja, hogy na itt az idő, akkor meg már rohadtul nehéz lesz, és a másik oldalon meg lesz egy, bocsánat, de tanulatlan, megfelelő előmenetel nélküli fiatal nő, akinek ott vannak a lehetőségei, hogy most akkor tovább tanulok, most elmegyek egy normális munkahelyre, most összerakhatom valakivel az önéletrajzomat, meg hasonlók, és már van egy gyerekem. Tehát, hogy én azt látom, hogy ez, sajnos ez az ilyen szaporodás orientált hozzáállás, valahogy el szokott diadalmaskodni ebben a kollízióban. De tévedhetek, és vitatkozzatok velünk a Szürke Zóna Kibeszélő nevű Telegram csoportban.
Hát én ugye csípőből rámondanám azt, hogy ez egyszerű matek, hogyha van A emberke, vagy pár, akik 10-20 éves korukba bevállalnak X gyereket, legyen mondjuk 10, csak hogy kerekszám legyen, és ott van B ember és B pár, akik pedig kicsit szeretnének tudatosabban élni. Szeretnék, hogyha meg lenne azért az anyagi háttér ahhoz, hogy biztonságban, épségben és normális körülmények között fölnevelhessünk gyerekeket. Ők adott esetben, mit tudom én, 30-40 éves koruk körül tudnak 0-tól 1 gyereket világra hozni, és hát nyilván itt jön az egyszerű matek része, hogy mivel az a másik 10 gyerek közben már elérte a 10 éves kort, és felnőttek szar körülmények között, és azt a példát látták, hogy hát anyucinak már 20 évesen már volt 10 gyereke, akkor ők is ezt a világot fogják normálisnak tekinteni, és hát ugye ez csak szépen lassan felszorzódik, mert akkor ha 10 gyereknek megint lesz 10, és a többi, a másik oldalon pedig örülhet, hogyha a vérvonal nem hal ki egy generációval később, mert hogy ott meg ugye azt látják, hogyha az egy gyerek megszületik, hogy hát igen, itt azért jó nagy korkülönbség van köztünk, de hát ennek az a háttere, hogy szerették volna biztosítani, hogy nekem normális életem legyen, meg ilyesmi, akkor én is szeretnék egyivel esetleg tudatosabb lenni, és hát ugye a nagy számok törvénye alapján ott tartunk, hogy az ilyen hillbilly redneck generációk kezdenek el felnőni és szaporodni, amíg a normális emberek meg idézőjelesen költői túlzással szépen lassan kihalnak. És hát ez egy szörnyű világ, mert tényleg úgy érzem, hogy az emberiség átlag intelligenciája szépen megy le érezhetően, de hát ezt majd meglátjuk, hogy hosszú távon milyen lesz, mert nyilván egyik véglet sem a tökéletes, mert ugye azért én már nem egy helyről hallottam vissza, hogy ugye a karrier meg a minden az nagyon előtérbe lett helyezve, és hát mit ad Isten, 40 akárhány évesen jön rá az illető, hogy ő gyereket szeretne, amikor meg ugye, ahogy mondtad, kiderül, hogy hát sajnos a biológiai óra az elketyegett, és most már nem feltétlenül lehet gyerek, úgyhogy nyilván itt is valamilyen arany középutat kellene megtalálni, de hát ez megint csak egy utopisztikus világ, hogy mindenki normálisan álljon hozzá ezekhez a kérdésekhez, és normálisan fel tudja mérni a szituációját.
Hát ennyi lett volna mára ez a téma, és reméljük, hogy nem sértődtetek meg, de reméljük, hogy valami gondolat azért elindul így a fejetekben nektek is ezzel a témával kapcsolatban, mert hogy azért mégiscsak jó a diskurzus, és mi is szívesen fogadnánk, hogyha így vitatkoznátok velünk. Végső soron álláspontokat prezentáltunk, nem csak másokét, de a sajátunkat is, és ezzel természetesen lehet vitatkozni, és ezért is várunk titeket a kis közösségünkben, a Szürke Zóna Kibeszélő nevű Telegram csoportban, aki már a tagja, annak azt innen is üdvözöljük. Úgyhogy köszönjük, hogy velünk voltatok, ez volt a Szürke Zóna Podcast, én Rezső voltam, köszönöm Dani-nak a részvételt, hallgassatok minket továbbra is a nektek tetsző platformon, és ennyi, éljetek tovább az életeteket. Köszönjük, hogy velünk voltatok.
Sziasztok!